4:10 híreink röviden. 92.000 forintra emelni a minimálbért a kormány. A havi bruttó 202.000 forint feletti jövedelemmel rendelkező munkavállalóknak pedig a tervek szerint átmeneti jellegű hozzájárulást kell fizetniük. Szlovéniában megbukott a bizalmi szavazáson a kormány. Danilo Türk államfőnek vagy a parlamenti képviselőknek 7 napjuk van arra, hogy új miniszterelnök jelöltet állítsanak. Ha a törvényhozás 30 napon belül nem választja meg az új kormányfőt, akkor előrehozott választást kell tartani. Hollandiában nehéz évre számít a nemzetközi gazdasági válság miatt a kormány és az uralkodó. Beatrix királynő Hágában a parlament házai előtt felolvasott hagyományos trónbeszédében a többi között azt mondta, a 2012-ben tervezett takarékossági intézkedések az ország minden egyes állampolgárát érintik. Ma fejezi be kétnapos kamatdöntő ülését az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed monetáris testülete. Elemzők arra számítanak, hogy a szövetségi nyílt piaci bizottság nem változtat irányadó kamatlábán, és azt a 2008 vége óta érvényben lévő rekord alacsony 0 és 0,25% közötti szinten tartja. Végül az időjárásról: fokozatosan tovább csökken a felhőzet, napközben több órára kisüt a nap, csapadékra nem kell számítani, kora délután 25, este 19 fok valószínű.
Ez Magyarország Inforádiója. Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
Az üzleti reggelében eddig elmondtuk, hogyan indult a kereskedés, a következő negyed órában pedig beszélünk majd arról is, hogy érdemes odafigyelni a kapcsolt biztosítások felmondásakor, ha valakinek lejár az együtt megkötött hitele. Részletek hamarosan, és a műsor végén ismét beszámolunk a devizapiac és a tőzsde aktuális állásáról. Maradjanak velünk! Több esetben a jelzáló hitellel együtt életbiztosítást kötöttek a biztosítók ügyfelei. A hitel idő előtti visszafizetésével ezekre is figyelni kell. A Magyar Biztosítók Szövetségének elnökségi tagja azt mondta, fontos lehet átnézni ezeket a szerződéseket, és nem egyszerűen automatikusan felmondani a hitel lezárásával együtt. Panul Ildikó beszélt Kovács Zsolttal.
Nyilvánvalóan maga az életbiztosítás és egy hosszabb öngondoskodás az nem feltétlenül csak egy hitellel összefüggésben végiggondolandó, hanem hát magában is megállja a helyét, és érdemes nyilvánvalóan azt is egy ilyen döntésnél meghozni, hogy van-e olyan hosszú távú öngondoskodási cél, amihez egy ilyen konstrukció megfelelő alapot biztosíthat.
Viszonylag egyszerűen felmondhatók ezek a szerződések, vagy nem árt átnézni, hogy mit vállaltunk annak idején, akinek hát mondjuk ilyen.
Mindenképp ilyenkor végiggondolni, hogy hányadik évében van a szerződésnek egy adott ügyfél, hiszen az köztudomás, hogy az életbiztosítási szerződések azok jellemzően 15-20 évre vonatkozóan kötöttek, és ilyen tekintetben minden előnyüket nyilvánvalóan az időszak legvégén tudják biztosítani az ügyfelek számára. Tehát igenis lehetnek olyan szituációk, amikor egy pár éve kötött szerződés esetében igenis érdemes végiggondolni, hogy egyáltalán megfelelő időpont a felmondásra vagy a szerződés vásárlására.
De egyébként önmagában az életbiztosítási piacnak és egyáltalán a biztosítási piacnak ez szintén egy nagy pofon.
Szerencsére a piac az magára talált, tehát az előző negyedévben volt sok negyedév óta az első olyan időszak, amikor a díjbevétel ismét növekedésnek indult a rendszeres díjas piacon, és ez mindenképp egy pozitív jel, tehát a válság hatásait ilyen szempontból kihevertük. A új értékesítések volumene az folyamatosan nő, tehát a legfrissebb számok szerint az első fél évben meghaladta a tavalyi hasonló időszakát több mint 10%-kal, és ami pedig az éppen aktuális lépések kapcsán kialakuló esetleges hatásokat illeti, én azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon pozitív aspektusa is, amiről ugye kevésbé szoktak beszélni, mégpedig az, hogy sok beszélgetés és vita folyt az elmúlt 6-8 hónapban arról, hogy például az adórendszer kedvezményezettei a rendelkezésükre álló extra pénzeket milyen módon fogják megtakarításra költeni, és én azt gondolom, hogy az egyik oka, miért ezt nem tették eddig meg, az a svájci frank hitelekkel kapcsolatos bizonytalanság volt.
Kovács Zsoltot, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnökségi tagját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
4:10 után folytatjuk Deák Bálint a napigazdaság szakértőjével a devizapiaci helyzetelemzést. Amint arról már beszéltünk a hírek előtt, ugye mindenki a devizapiacokon a Fed mai döntésére vár, de ugye van egy másik hír is, ami szintén befolyásolhatja a kereskedést. Ugye egy tegnapi hír még meg nem erősített, hogyha én jól tudom, az, hogy a svájci jegybank esetleg módosítaná az euróval kapcsolatos korábbi elkötelezettségét, ami ugye azt jelentette, hogy 1:20 körül rögzítenék az árfolyamot. Mi az újabb hír, Bálint?
Így van, tegnap délután nemzetközi hírügynökségeken jelent meg egy a svájci jegybank által nem kommentált hír, hogy a két hete 1:20-on rögzített árfolyamsávot az feltolnák 1:25-re, ami azonnali piaci reakciót váltott ki egyébként. Már tegnap is 1.22-ig elszaladt a keresztárfolyam az euró-svájci frank, a mai nap reggelén pedig már 1.23 fölött is járt, tehát jól láthatóan azért a frank erősödésében hívő befektetők azok megijedtek, hiszen korábban is először csak pletyka szintjén jelentek meg a sávrögzítésről szóló hírek, amit később meg is lépett a svájci jegybank.
Hogyha illeszt, tehát hogyha módosít ezen a korábbi döntésén a svájci jegybank, akkor mi lehet ennek az oka? Mi indíthatja el a svájci jegybankot? Lehet ezt tudni?
Gyakorlatilag az 1.20-nál meghúzott sávnál már korábban lehetett hallani olyan kritikus véleményeket, hogy ez nem elég, és 1.30 környékén kellett volna ezt meglépni. Ugye ezt nem lehet tudni, hogy ez mennyibe kerül nekik, valószínűleg tesztelték az elmúlt hetekben, hogy tudták megvédeni ezt az 1.20-as sávot. Az jól látható volt, hogy 1.20-ig nem is ment le azóta a keresztárfolyam, ilyen 1.23, 1.24 volt az alja. Valószínűleg a svájci jegybank hagyott magának egy ilyen biztonsági sávot, ahol védte az árfolyam szintet. Az is elképzelhető, hogy ez nem került túl sokba neki, mert a piac eléggé jól fogadta ezt a bejelentést, és elhitték, hogy ott meg fogják védeni, úgyhogy nem is támadták az 1.20-as szintet. Hát ez alapján elképzelhető, hogy gondolkoznak azon, hogy feljebb tolják, bár egy kicsit korainak tűnik ez a döntés, hiszen csupán 2 hét telt el.
Hogy a feljebb tolják a sávot, ez mit jelent a forint számára?
Nagyon jó hír lenne Magyarország számára, és igazából Svájc számára is természetesen. A forint árfolyama szempontjából azt jelenteni, hogy itt a 290 forintos euró árfolyam mellett olyan 232 környékén lenne a svájci frank, és ha azt reméljük, hogy az euróval szemben nem fog sokat gyengülni a forint, akkor valahol itt lehet a teteje a svájci franknak.
Mit jelenthet mondjuk rövidebb távon a devizahiteleseknek?
A devizahitelesek szempontjából azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye az elmúlt napokban 2.40-2.50 környékén is volt az árfolyam. Ezeket a szinteket el lehet felejteni talán. Ugye az nagyon fontos látni, hogy a forint-svájci frankkal szembeni árfolyamát az két devizapár adja, az euró-svájci frank, illetve az euró-forint.
Ebből a szempontból, tehát hogy a forintot alakító különböző forint árfolyamát és mondjuk a svájci frankhoz való árfolyamát alakító tényezők szempontjából mennyire, milyen hatású lehet az a néhány perccel ezelőtt megjelent hír, ami hogy a bankszövetséget idéz, és arról szól, hogy a bankszövetség szerint jóval nagyobb lehet azoknak a száma, akiket a rögzített árfolyamon történő végtörlesztés negatív hatása érinthetnek, mint azok, akik ennek az előnyeit fogják élvezni.
Ugye a végtörlesztésről szóló törvényjavaslatot azt elfogadták most már a héten. Nagyon sokan azt mondták, hogy ezek után talán megnyugodhatnak a kedélyek a deviza és a magyar tőzsdén is. Talán most már a nemzetközi trendekhez tudunk csatlakozni, de az biztos, hogy minden ilyen hír befolyásolni fogja. Nem is talán annyira a bankszövetségnek az állásfoglalása, amiben szerintem sok meglepetés nincsen, hiszen egyértelmű, hogy ő számukra ez egy elég negatív törvény, és ők minden eszközzel küzdeni fognak ellene, ugyanúgy, ahogy már Ausztriából is hallani, hogy ott is perre készülnek majd a magyar kormány ellen. Inkább az lehet a fontos talán, hogyha majd érkeznek már számok, hogy mennyien próbálnak élni ezzel a végtörlesztési lehetőséggel, mely bankoknál jelentkeznek többen, az lehet inkább hatással.
Visszatérve itt a svájci jegybank által a tervezett esetleges sáv eltolásra kapcsolatban, hogy 1.25-re módosulna az euróval kapcsolatos sáv, hogyha ez megtörténik, akkor lehet arra számítani, hogy esetleg ez egy hosszabb időre talán stabilizálni tudja az árfolyamokat? Tehát, hogyha ez tartható, mert ugye azt mondtad, hogy azért kell módosítani, mert esetleg nem tudják tartani az 1.20-at, hogyha az 1.25-ha tartható lesz, akkor ez valamelyest egy nyugalmasabb időszakot jelenthet?
Hát ez azt jelenti gyakorlatilag ugye, hogy az euró-svájci frank oldaláról stabilizálják a forint-svájci frank árfolyamot. Ugye ott marad még kérdésnek az euró-forint árfolyam, ahol ez a 2.92-es szint, ez egy elég kemény ellenállás, és remélhetőleg azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank is bejelentette, hogy segíteni fogja ezt a folyamatot, talán ez szint fölé nem megy, akkor azt mondhatjuk, hogy igen. Úgyhogy ez is például kérdésessé teszi, hogy mennyien fogják majd választani ezt az előtörlesztést, hiszen akinek forint hitelt kell fölvenni, és egy esetleges kamat emelési periódus indul el itt Magyarországon, akkor egyáltalán nem biztos, hogy forint hitellel már érdemes lesz kiváltani a svájci frank hiteleket például.
Deák Bálintot, a napi gazdaság szakértőjét hallották. Köszönjük szépen, 9 óra 24 perc van, most témát váltunk. A játéktermi üzemeltetők szakmai szervezete mellett a játékosokat védő alapítvány is szerencsétlennek tartaná, ha november 1-től a bejelentett formában változna a szerencsejátéktörvény. Farkas Dávid összeállítása.
Nem folyik majd be a kívánt pluszbevétel az államkasszába, mert a játékgépek száma biztosan csökken a tervezett változtatásokkal. Jelezte a játéktermi üzemeltetők többségét tömörítő e-kaszinó szakmai szövetség azután, hogy a kormány a játéktermekben üzemeltető pénznyerő automaták tételes adóját havi 100 000-ről 125 ezerre, míg a játékkaszinókban üzemeltetett ilyen gépekét 120-ról 150 ezer forintra emelni. Emellett a gépenkénti 900 ezer forint feletti negyedéves játékbevétel után 20%-os adót kell fizetni. Az alapítvány a felszabadult Tiszta Játékért civil szervezet elnöke Ottomány Anna szerint a tételes adó tovább mélyítheti a fekete gazdaságot, így a prevencióra az eddiginél is kevesebb pénz juthat.
Mi attól félünk, hogy ez teret ad annak, hogy ugye illegalitásba vigyék el ezeket a gépeket, ugyanakkor ki tudja, hogy ezek a gépek a másodlagos, harmadlagos piacokon hol fognak megjelenni. Nyilván utánuk, hogyha azok ott illegálisan lesznek működtetve, akkor ugye azok után a gépek után semmilyen sem forgalomarányos, sem tételes adó nem lesz megfizetve. Ha az államnak ebből nincs adóbevétele, akkor az a játékos figyelemre, illetve a függőknek a kezelésére, rehabilitációjára, a megelőzésre, a prevencióra szánt úgynevezett játékos alapba sem lesz befizetés. Erre az egész nemes feladatra még kevesebb pénz fog rendelkezésre állni.
Arról is beszélt, hogy a játékfüggők az illegálisan működő játéktermeket is felkeresik majd.
Akik már jelenleg függenek a szerencsejátéknak bármelyik válfajától, ezáltal, hogy kevesebb gép van, vagy nehezebbé tesszük nekik a hozzáférést, ezáltal nagy valószínűség szerint a pszichiátria, az addiktológia úgy tekint, hogy nem fog csökkenni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
9 óra 27 perckor ismét kapcsoljuk az elemzőket. Elsőként Weinhard Attilát szólítom, a Portfolio.hu elemzőjét. Jó reggelt kívánok ismét!
Jó reggelt kívánok ismét!
26 perce, 27 perce folyik a kereskedés. Mi a helyzet a devizapiacokon? Hogy áll a forint?
Pici forintgyengülést láttunk az elmúlt közel fél óra során, összhangban azzal, hogy romlani kezdett a nemzetközi befektetői hangulat. Ez azt jelenti, hogy az euróval szemben 287 körülről 288-ig emelkedett a kereskedés. A svájci frankkal szemben 234 körülről 235-ig emelkedett a kurzus, és a dollárral szemben kis 210 felett jár a kereskedés, tehát egy ilyen egy egységnyi forintgyengülésről beszélhetünk az elmúlt fél óra során.
Hogy állnak a térségi devizák, tehát a forinttal hasonló pályát futottak be?
Igen, azt látjuk, hogy lényegében a forint és a lengyel zlotyi tendenciájában együtt mozog napon belül, illetve napon túli tendenciát tekintve is. Tehát összességében nem mutatkozik az, hogy a forint úgymond elválna a régiótól. A cseh korona egyébként a szokásához híven kifejezetten stabil. Itt nem látunk érdemi mozgást.
Weinhard Attilát, a Portfolio.hu elemzőjét hallották, és szólítom Varjú Pétert, az Erste befektetési ZRT igazgatóhelyettesét. Jó reggelt kívánok ismét!
Jó reggelt!
Mi a helyzet a tőkepiacokon? Hogy áll a kereskedés? Van-e valami érdemi hír már?
Ide ez a nagy változások nincsenek. Az imént halott külföldi helyzet romlása az látványos. 1%-nál nagyobb mínuszba fordult a német tőzs, de már idehaza 60 pont pluszban vagyunk, ez nem sokkal alacsonyabb, alig pár 10 pont alacsonyabb az iménti beszélgetésünkhöz képest. Most 653 millió forintos forgalmunk van, ebből közel 500-at az OTP visz el, aki a 3600 forintos szintjével küzd, ebben a pillanatban éppen pár forinttal alatta. Ezen kívül nagy mozgások nincsenek, és tényleg ez is csak egy 20 forintos csökkenés volt körülbelül napon belül.
Köszönjük Varjú Péternek, az Erste befektetési ZRT igazgató helyettesének.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta az Erste Bank. Számítkét választ!